És szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. Látom, most jobban megtelt a terem, mint tegnap este. Azokat külön köszöntöm, akik tegnap nem voltak itt, akivel nem találkoztam. Hát valahányszor az Istennek igéjét szóljuk, hirdetjük, mindig bennünk van egyfajta szorongás a tekintetben, hogy jó lehet, tudjuk azt, hogy nem mondhatunk mást, és nem adhatunk mást, ami bennünk van, de mégis az a tudat, hogy az Úr nagyon gyenge embereket használ arra, hogy ilyen nagy dolgokat vigyen véghez, ez valahol mégis az ember megaláztatását és Isten dicsőségét hozza elő. És ezzel a reménységgel állok itt most, hogy az Úr ad nekünk élő igét, Jézus Krisztusról szóló bizonyságtételt, és ezért olvassunk, nagyon rövid igét szeretnék olvasni, de nagyon tartalmasat, János evangéliumának a 14. részéből, a 6. verset. Fennállva hallgatjuk meg Isten igéjét. Rövid az ige, kétszer fogom elolvasni ugyanazt a verset. A 6. verset: mondanék ki Jézus, én vagyok az út, az igazság és az élet, senki sem mehet az atyához, hanem én általam. Tehát én vagyok az út, az igazság és az élet, senki sem mehet az atyához, hanem én általam. Imádkozzunk. Édesatyánk, annyira világos a te igéd, annyira tiszta és egyértelmű, de hogy te kijelentetted, hogy minden bölcs és értelmes elől elrejtetted azt, és megjelented a kicsin gyermekeknek, és úgy szeretnénk most itt állni, azzal a hittel, fogékonysággal, nagyon egyszerűen, ahogy te ezt nekünk meg fogod tudni jelenteni. Kérünk Jézusunk, állj te a középpontban, hogy megismerhessünk téged, még inkább, mert tudjuk, hogy ez az örök élet, a tégedet megismerünk. Azért is kérlek, édesatyám, hogy engem is kenjél föl a te lelkednek erejével, hogy bizonyságot tehessek te rólad, Jézusom, ami szívünket, mint gyülekezetet is áldjál meg, hogy befogadhassuk, és gyümölcsöt hozzon a mi életünkbe. Amen.
Amen.
Foglaljunk helyet, testvérek. Az élet nagy kérdései szerintem minden ember foglalkoztatnak. Én azt gondolom, hogy minden ember előbb vagy utóbb eljut oda, hogy egyáltalán fölteszi a kérdést, hogy miért van élet. És most lehet, hogy furcsán hangzik ez, amit beszélek, amit mondok, de az őszintén kereső ember nem kerülheti el azt, hogy milyen csoda önmagában, hogy van létezés. Itt vagyunk emberek ezen a földön, megtapasztalunk rengeteg dolgot, megtapasztaljuk azt, hogy jó és gonosz is létezik, aztán eltűnődünk rajta, hogy kerültünk ide. Hát a Biblia erre választott, hogy Isten ide teremtett bennünket, de vajon volt-e előzményünk, honnan jövünk, miért lettünk mi bűnösök, miért születtünk mi erre a földre bűnösként, amikor nem is akartunk megszületni. Számtalan kérdés van e tekintetben valószínű minden emberben, mert gondolkodunk, mert emberek vagyunk. A Biblia nem is ad nekünk választ ezekre a kérdésekre. Nagyon sok mindenre nem ad választ, és én úgy hiszem, hogy szándékosan nem ad választ. Néha azért úgy föllebbent valamit előttünk, mint hogyha egy kicsit ez a függöny, hogy egy pillanatra föllebbenne, és nagyon kicsi betekintésünk van, ami csupán arra jó, hogy úgy elgondolkodunk rajta, de tökéletes választ nem fogunk rá kapni. És nem véletlenül kezdi ott az Istennek igéje, a Biblia, hogy kezdetben teremtette Isten a mennyet és a földet. Volt ennek előzménye, ugye, mielőtt az eget és a földet megteremtette, hiszen ő, mint alkotó létezett már előtte, sőt, tudjuk, hogy örökkévaló, és ezt az örökkévalóságot nem is tudjuk mi fölfogni és megérteni, ami időbe bezárt létünk alatt. Nyilván meg fogjuk érteni, hogyha ott leszünk a mennyben. A másik nagy kérdés, ugye, hogy mi emberek valahogy bűnösként jöttünk be ebbe a világba. Ugye tudjuk azt, hogy a gyermeket nem kell a rosszra tanítani, önmagában van az önzés csírája. Az önzés pedig a bűnnek a csírája. Minden bűnnek az eredete az önzés, amikor az ember önmaga szeretője, és önmagának akar hasznot, és önmaga lesz az élete középpontjában. Ez a bűnnek a csírája. Viszont van nagyon érdekes utalás a Bibliában, hogy amikor Jézus arról beszél, hogy azért jött, hogy megkeresse és megtalálja, ami elveszett, akkor itt valami olyanról van szó, hogy az emberiség elveszett. Tehát amikor mi már bűnbe jöttünk be, akkor is már, és most Szeretném azt mondani, hogy én tőlem nagyon távol áll, hogy filozófiai kérdés, életfilozófiába menjek bele olyan területen, amiről nem beszél a Biblia, de erről Jézus világosan beszél. Vagy amikor azt mondja, és ez igaz, hogy János az evangélista mondja, de én hiszem, hogy a Szentlélek által írta le, amikor Kajafás főpap lévén proféciát mondott Jézus halálával kapcsolatban, és azt mondta, hogy jobb egy embernek meghalni, mint hogy az egész nép elveszen, akkor azt úgy kommentálja János, az evangélium írója, hogy nem csak ezért a népért, hanem hogy az Istennek elszíledett gyermekeit egybegyűjtse. Megint arról van szó, hogy az emberiség valahol elszíledt, valahol elment Istentől. És van egy nagyon különös kijelentése Jézusnak Júdással kapcsolatban. Amin úgy elgondolkoztam, amikor azt mondja, hogy szükség ugyan, hogy elárulja valaki az embernek fiát, de jaj annak az embernek, aki által elárultatik, jobb lett volna annak az embernek nem születni. És úgy belegondoltam abba, hogy melyik embernek nem lett volna jobb nem születni. Hát ha emberileg gondolkodunk rajta, és az ige azt mondja, hogy hát a mi életünk 60-70, legfeljebb 80 esztendő, és ennek nagy része is nyomorúság, akkor melyik embernek nem lett volna jobb, ha meg se születik. De Jézus itt valamire utal, hogy amikor mi bekerülünk ebbe a világba, akkor itt az emberiségnek egy esélyt ad, amikor visszatérhet Istenhez. És mondom, itt szeretném lezárni a visszafelé vezető utat, mert Isten eltakarta többit. Egy dolog biztos, hogy mi mindnyájan bűnben születtünk, mindnyájan bűnösek vagyunk, Istentől elszakadtunk. És ezt tudjuk. Ezen nincs mit vitatkozni. És az, amikor az emberek ugye fölteszik sokszor a kérdést, hogy hát ha lenne Isten, akkor nem engedné meg ezt meg azt, akkor nem lenne ennyi háború, nyomorúság, éhínség. Ez majdnem olyan, mintha azt mondanánk, hogy hát ha lenne víz ezen a világon, akkor nem szomjaznának az emberek. Hiába van víz, ha valaki nem iszik belőle. És Isten is attól, hogy ő létezik, de hogyha az emberek elutasítják az ő életükből, akkor mindez nyomort és szenvedést hoz a világra. Minden szenvedésnek, minden nyomornak, a háborúknak, az éhínségnek, mindennek az oka az, hogy Isten nem kell az emberiségnek. Az az oka, hogy az ember elszakadt Istentől. És a Biblia, ha megfigyeljük, az Éden kertjéből indul, és az Éden kertjében ér véget. És ebben szeretnék kiemelni egy fát, az életnek fáját, amit megtalálunk Mózes harmadik könyvébe ír róla, amikor elbukott az ember, az Éden kert bejáratához Isten odállított angyalt, egy villogó pallosnak lángjával, hogy elzárja az ember elől az élet fájához vezető utat. És úgy végződik a jelenések utolsó részében, hogy mindazok, akik megtartják az ő parancsolatát, joguk legyen az élet fájához. Tehát látjuk azt, hogy a bűn eltiltotta az embert az élettől, és az Atya, a mindenható Isten megtalálta és megadta annak a módját, hogy az ember visszakerüljön oda, ahonnan kiesett. És ezt jelenti a megtérés, ezt jelenti az ember sorsa, ezt jelenti az ember tragédiája, és ezt jelenti az ember lehetősége arra nézve, hogy megtérjen. Ahhoz nem kell kereszténynek lenni, nem kell hívőnek lenni, mint ahogy említettem, hogy szembe találkozunk a jó és a rossz kérdésével, a szenvedés kérdésével, a bűn kérdésével, és az ember ott találkozik a bűn kérdésével leghamarabb szembe, amikor ellenem vétkeznek az emberek. Sokkal előbb, mint amikor én vétkezek a másik ellen. És mint ahogy említettem, mindegy, hogy a Földnek melyik részén születik az ember, milyen kultúrában vagy vallási háttérre, ez tényként minden ember valahol szembesül vele. És az ember valahogy, mintha belénk lenne kódolva, és ez nyilván azért van, mert az emberiség elszakadt Istentől, és ez olyan, mint amikor egy kicsi gyermek eltéved a szüleitől, automatikusan, ösztönösen elkezdi keresni a szüleit. Ha még annyira pici is, hogy a gondolatai még ezt nem tudják megfogalmazni, de a benne levő ösztön keresi az édesanyját, keresi a szüleit. És valahol így keresi az ember a saját maga boldogságát, és akkor jön a világ, és ez a világnak a veszélye, és mondhatom, hogy sokszor ugye megkérdőjelezzük, vagy föltesszük, hogy miért olyan rossz ez a világ, és miért mondja az apostol, hogy ne szeressétek a világot, se ami a világban van, mert a sátán ezt a világot használja ki, hogy az ember által keresett boldogságot megpróbálja ezáltal nyújtani. Biztos, hogy ő is tudja, hogy ez egy ideig, óráig való öröm, ami nem tölti be az ember szívét. És akkor Mindemellett, mert ilyen szempontból mondhatom azt, hogy a mammon is egy vallás, mert ugye a pénz is Isten, a pénz is tud az embernek úgy Istene lenni, akiben bízik, de mégis valahol az ember a szellemi világban, a láthatatlan világban is keresi a megoldást, keresi az Istent. És nyilván itt, mikor minnyáján keresztények vagyunk, és tegnap is szóltunk erről, hogy számunkra egyetlen lehetőség van, és annyira világos, hogy az egyetlen lehetőség Jézus Krisztus, és nem egy a sok közül, hanem az egyetlen lehetőség. A nagy kérdés csupán az, hogy miért éppen Jézus Krisztus? És ezt csak azért tettem föl ezt a kérdést, és teszem föl, hogy meggyőződött hívők vagyunk, Jézus Krisztust valóban ismerjük, vagy pedig csak egyszerűen, hát mi, mivel mi keresztény országban vagyunk, és természetes, hogy keresztények vagyunk, mert itt élünk Európában, akkor mi tudjuk azt, hogy Jézus az egyedüli út. Sokkal több ennél. Én azt gondolom, amikor arról beszél Jézus a főpap imájában, hogy az örök élet az, hogy őt ismerjük, és ugye az atyát, és Jézus Krisztust, akit ő elküldött, akkor nem pusztán egy olyan ismeretről van szó, hogy én tudom, hogy ki Jézus, hanem arról az ismeretről van szó, amikor én személyesen ismerem őt. És amikor mi személyesen ismerjük Jézus Krisztust, akkor már tudjuk biztosra, hogy az egyedüli út az atyához Jézus Krisztus. Egyetlen ideológia, egyetlen istenség vagy vallás, és vallásnak különböző istenei se vált emberré úgy, mint ahogy a teremtő az egy igaz Isten az ő fiában, aki teljesen hasonlóvá lett az emberhez, és így tudott utat nyitni számára, hogy visszataláljon az életnek fájához, az Édenbe. És úgy gondolom, hogy itt, itt van ez a csodálatos dolog, amiben megérthetjük és csodálhatjuk Jézus Krisztusnak lényét, hogy amikor azt mondja az ige, hogy ő neki ítélettételre is adott hatalmat, azért, mert embernek fia. Ha nem lett volna emberfia, ha nem öltözte föl volna ezt az emberi testet, akkor biztos, hogy nem lehetne a világ bírája, mert hogy bíráskodjon valaki egy olyan másik ember vagy másik lény fölött, akinek a bőrében soha nem volt, aki nem tudja azt, hogy mit jelent embernek lenni. Jézus ezért tud a világnak majd ítélő bírája lenni, de ezért tud főpapja lenni mindazoknak, akik hisznek ő benne, és akik ő általa akarnak eljutni Istenhez. Azért, mert ő is emberré lett, és ez a csodálatos dolog, amikor Jézus emberré lett, pontosan ugyanilyen mélységekbe került, mint mi, ugyanígy megkísérthető volt, ugyanígy fáradékony volt, mindenekben meg is kísértetett Jézus, írja is ezt az ige, de bűnt nem cselekedett. És az, hogy ő bűnt nem tett, ez nem az ő gyengeségén múlott, hanem, és most jövünk majd ahhoz a ponthoz, amit szeretnénk megnézni, hogy mit jelent igazából Jézust követni. Tehát amikor arról beszélünk, hogy az igazi és örök boldogsághoz, hogy az ember megszabaduljon a bűntől, megszabaduljon a szenvedéstől, egyszer s mindenkorra, amikor ebből a látható életből átlép a valós világba, megszabaduljon önmagától, mert az minden bűnnek a csírája, ahhoz egyetlen egy lehetőség van, ez pedig Jézus Krisztus. És amikor ő azt mondja, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet, senki nem mehet az atyához, hanem én általam, akkor szeretném azt nyomatékosan hangsúlyozni, hogy Jézus Krisztus nem csupán egy történelmi személy, és gondolom, hogy ezt leginkább tudjuk mindnyájan, hogy sokkal több annál ő egy élő valóság az életünkben is, és Jézus Krisztus nem csupán egy név, akinek ha azt mondjuk, hogy mi hiszük, hogy Jézus Istennek fia, akkor nekünk már örök életünk van, hanem Jézus Krisztus egy út is. Ez a szó, hogy út nagyon rövid. Érdekes összefüggés, hogy nagyon rövid maga a szó, a tartalma mégis lehet nagyon hosszú. Tehát egy út lehet igen-igen hosszú. És én igazából ma csupán erről az egyetlen egy szóról, hogy Jézus az út, erről szeretnék egy kicsit többet beszélni, megnézni, hogy az ige mit szól róla, mit mond róla, hogy Jézus az út, és amikor útról beszélünk, akkor tudjuk, hogy az útnak van kezdete és van vége. Ez nem egy pillanatnyi helyzet, hanem ez egy olyan, amin az embernek járni kell, és amikor Jézus az ő követéséről beszél, akkor nem pusztán egy elméleti elfogadásáról van szó, és ezt azért szeretném most nagyon hangsúlyosan kiemelni, hogy attól nem lesz senki keresztény, hogy elméletben elfogadta, hogy Jézus a világ megváltója. Itt sokkal többről van szó, itt egy útról van szó, és Jézus nem azt mondta, soha nem mondta azt, hogy fogadjatok el engemet, hanem azt mondta, hogy kövessetek engem. Amikor Jézus követéséről van szó, akkor nyilván azt jelenti, hogy azon az úton kell nekünk elmenni, amin Jézus Krisztus is elment. Hát Jézus Krisztus útja egyáltalán nem volt egy rózsás út ezen a földön. Ezt mindnyájan tudjuk. Az evangéliumok beszámolnak róla, hogyha valakinek sokat kellett már az ő kereszt haláláig is szenvedni és nélkülözni, akkor az Jézus volt. És arról is világosan beszélt, hogy akik őt követik, azoknak is hasonló sorsuk lesz. Ha engemet megvetettek, titeket is meg fognak vetni. Sőt, azt is mondja, hogy bizony azt a poharat, és tudjuk a keserű poharat, amit ő ott Gecsemánéban imádkozott és küzdött, hogy ha lehetséges, múljék el ezt tőle, azt mondta, hogy ezt a poharat bizony nektek is ki kell inni, és azzal a keresztséggel, amivel én megkeresztelkedem, nektek is meg kell keresztelkedni. Nyilván nem a vízbe való bemerítésről beszélt, hiszen ezen már úgy gondolom, hogy a tanítványok is túl voltak, meg addig Jézus is túl volt rajta, hanem azokról a szenvedésekről beszélt, amik ő előtte álltak. És amikor Jézus arról szól, hogy ő az egyedüli út az atyához, akkor olyan világossá teszi, hogy, és most csak ismétlem önmagamat, hogy ez nem egy elméleti kérdés, hanem itt valóban végig kell az embernek járni egy olyan utat, amin Jézus elment előttünk, és azon túl, hogy ő a világ megváltója, és ami bűneinket magára vette, és fölvitte a keresztre, Jézus önmagán az ő testén keresztül, az ő példáján keresztül mutatta be nekünk, hogy mit jelent az út az atyához, ami nekünk el kell menni. Itt kereszt útról van szó, és az ige világosan kifejti azt, hogy ahhoz, hogy mi Jézust követni tudjuk, ahhoz az ő halálához hasonlóvá kell nekünk is válni. Hasonlóan, mint ahogy ő meghalt, és úgy mondja az ige a római levélben, hogy ha az ő halálához hasonlatosokká lettünk, akkor bizonyára az ő feltámadásában is hasonlókká leszünk ő hozzá. A Filippi levél is kifejti ezt, hogy hasonlóvá kell lenni az ő szenvedései, az ő halálához, tehát maga Jézus Krisztus, amin végigment, amit úgy szoktunk nevezni, hogy a fájdalmak útja, ezt minden hívő embernek végig kell járni ahhoz, hogy Krisztus útján járhasson, és oda jusson, ahova Jézus jutott. Mert ő azt mondta, hogy elmegy az atyához, elkészíti a helyet nekünk, és mi is oda fogunk jutni az atyához, ha ezen az úton követjük őt. És a zsidókhoz írt levél, ha megfigyeljük a levelek között, a zsidókhoz írt levél az, amelyik a legmélyebb betekintést ad Jézus személyében. Ja, hát ezt ugye nyilván a teológusok megállapítják, hogy miért éppen a zsidóknak, hát ennek oka volt, ugye, mert nekik magát Jézus személyét is el kellett fogadni, mint mesiást, mert ők máshogy várták. De minnyájunk számára, akik Jézust szeretjük és ismerjük, nagyon fontos és nagyon hasznos és nagyon élénk betekintést ad Jézus Krisztus személyébe, és éppen úgy fogalmazza a zsidókhoz írt levél szerzője, hogy már doktoroknak kéne lenni az ő megismerésébe, és még mindig ott tartunk, hogy tejnek, italával kell, hogy tápláljanak bennünket. Jézus megismerése egy nagyon mély dolog. És mint ahogy említettem, nincs élet az ő ismerete nélkül. Nincs élet anélkül, hogy a mi életünk teljesen össze ne lenne kötve ő vele. És ez jelenti az ő vele való azonosulás, az ő vele való haladás az életen keresztül. Így is fejezik a zsidókhoz írt levél, hogy Jézus Krisztus útnyitóul ment be előttünk a szentélybe, és majd erre szeretnék részletesebben kitérni, de van az igének egy nagyon mély üzenete, a zsidókhoz írt levélben szeretném is felolvasni az 5. részből, amin mondhatom azt, hogy nagyon megdöbbentem, és elgondolkoztam rajta, és egy egész gondolatsorozatot indított el én nálam, a zsidókhoz írt levél 5. részéből egy néhány vers. Azt mondja az ige, ki az ő testének napjaiban könyörgésekkel és esedezésekkel erős kiáltás és könnyhulatás közben járult ahhoz, aki képes megszabadítani őt a halálból, és meghallgattatott az ő Isten félelmért, ám bár fiú, megtanulta azokból, amiket szenvedett az engedelmességet, és tökéletességre jutván örök üdvösség szerzője lett mindazokra nézve, akik neki engedelmeskednek. annyira tele van mély gondolatokkal, mondhatnám azt, hogy úgy szinte szavanként megállhatnánk és elgondolkodhatnánk rajta, ugye Jézus Isten fia volt. És mégis azt írja, hogy a szenvedések által tanulta meg az engedelmességet. És még nem csak ezt mondja, hanem azt, hogy így jutott el a tökéletességre. És elgondolkodunk rajta, hogy hát akkor Jézus nem volt tökéletes. Ezt nem én mondtam, amit mondtam, ezt olvastam a Szentírásból. Jézusnak meg kellett tanulni a tökéletességet, a szenvedések általi engedelmesség folytán tudott eljutni erre, ezt mondja világosan az ige, hogy így tudjon üdvösség szerzője lenni mindazoknak, akik szintén engedelmeskednek neki. Szeretnék visszamenni ahhoz a gondolathoz, hogy Jézus emberi testben volt. És az emberi test annak minden velejárójával, az értelmével, az érzelemvilágával és maga a fizikai hústest az messze nem tökéletes. És Jézus egy ilyen nem tökéletes testet vett föl magára. Ennyire nem tökéletes testet. És ott tűnik ez ki világosan, és tegnap erről már szóltunk is, hogy Jézus a Gecsemánéban egy óriási halál tusában könyörgött azért, hogyha lehetséges volna, akkor múljon ez a pohár, ami előtt ő állt, de mégis ne az ő akarata, hanem az atya akarata legyen meg. Látjuk, hogy két akaratról volt szó. Az egyik a test akarata, amelyik félt a szenvedéstől és a haláltól, és ott volt az atya akarata, az az akarat, aki tudta azt, hogy nincs más út és más lehetőség, mint hogy a szenvedések által a halálon keresztül szerezzen megváltást és örök üdvösséget azoknak, akik engedelmeskednek az ő hívásának. És ez az, amiben Jézus hasonló lett hozzánk. Ugyanebben az emberi testben, ugyanilyen könnyhullatások és ugyanilyen tusakodások és szenvedések és harcok között tanulta meg az engedelmességet, hogy az egyetlen út a megváltásra a szenvedés a Gecsemánén, a fájdalmak útján és a Golgotán keresztül lehetséges. És mindaz, aki engedelmeskedik Jézusnak, aki elfogadja azt, hogy Jézus, ami üdvösség szerzője, ő is a szenvedések által fogja megtanulni az engedelmességet, azt a fajta engedelmességet, hogy Jézus, amit kér tőlünk, hogy aki ő utána akar menni, annak meg kell önmagát tagadni, fölvenni az ő keresztjét, és úgy követni őt, minden nap fölvévén a keresztet. Ez a mi életünk számára, az a Gecsemáné, ahol megszületik a döntés, hogy bármilyen nehéz is ez az út, mert ő világossá teszi előttünk, és annyira csodálom Jézus evangéliumát, hogy nem rejti véka alá soha azt, hogy az ő követésének ez az ára. De azt is elmondja, és itt lép be a hit az életünkben, hogyha mi fölvállaljuk ezt az utat, a Gecsemánén, a Golgotán keresztül az egészen a föltámadásig, akkor ő garantálja számunkra, hogy ő nem csak út és igazság lesz, hanem élet is lesz számunkra. És ez az egyetlen egy lehetőség ahhoz, hogy mi eljussunk Jézus Krisztushoz. Jézus Krisztuson keresztül az Atyához. Ugye, amikor visszatérünk gondolatba egy kicsit az édenkerti állapotra, ott a Biblia világosan beszél arról, hogy ott nem volt bűn. Teljesen bűntelen volt az ember. Egész addig, amíg nem bukott el. És a helyreállított állapot, hogy joga legyen az élet fájához visszamenni, itt egyetlen egy esetben lesz lehetséges, hogyha az ember visszakerül a bűn nélküli tökéletes állapotba. És manapság, amikor nagyon sokan támadják ezt, akkor érdemes elgondolkozni azért arról, amit Jézus mondott a hegyi beszédben, amikor azt mondta, hogy legyetek tökéletesek, mint a ti mennyei atyátok tökéletes. Úgy gondolom, hogy mindjárt tudjuk, hogy a mérce nagyon magas, óriási magas. Persze, amikor a zsidók ezt hallották, és úgyis nyögtek a mózesi törvények alatt, ők is állandóan kellett, hogy vigyék az áldozatokat, mert még a mózesi törvényeket se tudták betölteni, és naponkénti áldozatokkal kellett Istent kiengesztelni az ő bűneik miatt, akkor eljön egy tanító, aki ugye a messiásnak adja ki magát, bár nyíltan ő erről nagyon kevés helyen szólt, és föltolja ezt a mércét sokkal magasabbra. Sokkal magasabbra, mint a zsidó törvények. Hát azt mondja, megmondatott a régieknek, én pedig azt mondom néktek, hogy a régieknek megmondatott, hogy ne paráználkodjál, én meg azt mondom, ha már asszonyra tekint valaki ilyen kívánsága, az már paráználkodott az ő szívében. Vagy amikor azt mondja, hogy megmondatott a régieknek, hogy szeressed felebarátodat, gyűlöljed ellenségedet, én pedig azt mondom, hogy szeressétek a ti ellenségeiteket, áldjátok azokat, akik titeket átkoznak. Látjuk azt, hogy Jézus egy olyan mércét állított föl, hogy itt az ember, itt a természetes ember, a régi természetével született ember megakad, és azt mondja, hogy nincs tovább. Ezt nem lehet megteljesíteni. Hát hogy tudjuk, mert nyilván, hogyha most valami külső formában kell változnunk a megtérésünk alatt, ez még egy könnyebb dolog. De hogy mi szeressük a mi ellenségünket, szeressük azokat, akik nekünk ártanak, hogy imádkozni tudjunk értük, hogy áldani tudjuk őket. Hát ez nem a régi természetünkből fakadó dolog. Ezt nem tudjuk úgy lecserélni egyik napról a másikra, mint a ruhánkat. Látjuk, hogy magas a mérce, és akkor megjelenik előttünk egy ifjú, aki oda megy Jézushoz, és megkérdezi, hogy Mester, mit cselekedjek, hogy örök életet nyerjek? És akkor Jézus elmondja neki a törvényt. Én azt gondolom, hogy Jézus nagyon jól tudta, hogy ismerte vagy nem ismerte, de én azt gondolom, hogy mivel ő azért elég jól belelátott az emberek szívébe, tudta, hogy ez az ifjú lehet, hogy éppen egy farizeus volt, ugye, aki minden kínnal arra igyekezett, hogy a törvényt betöltse. Elmondta neki Jézus azt, amit ő is tudott, és az ifjú meg azt válaszolta, hogy ezeket mind megtartottam ifjúságomtól fogva, és én el tudom képzelni, hogy ez így is volt. Tehát a törvényt 100%-osan betöltötte. Nem volt benne semmi fogyatkozás. Mint ahogy Pál apostolból se volt. Ő is világosan elmondta, érthetően, hogy ő mindenben beteljesítette Isten akaratát. És akkor Jézus azt mondja neki, figyeljük meg, hogy mit mond neki, jó, hogy mindezt megtetted, de ha tökéletes akarsz lenni, ha nem elég neked az, hogy beteljesíted a törvényt, akkor menj el és add el minden vagyonodat, osztogasd a szegényeknek, gyere, kövess engemet, és kincsed lesz a mennyországban. Elgondolkodik az ember, hát kell annál tökéletesebb, kell annál jobb, mint betölteni a törvényt. Hát itt van ez az ifjú, aki azt mondta, hogy tényleg betöltött mindent. Kell ennél több? Igen, itt van az a mezgye, ami világossá teszi azt, hogy idáig el tudsz jutni Jézus Krisztus nélkül is. És mondom ki nyíltan, hogy idáig el lehet jutni, mert az erkölcsi szintet nagyon sok ember eléri Jézus Krisztus nélkül is. Hogy tiszteli a szüleit, hogy talán még azt is, hogy becsületesen dolgozik, becsületes minden területen az életnek, de ez még messze nem tökéletesség. És ez az a szint, amikor még messze nem mondhatjuk azt, hogy így az embernek joga van az életfájához oda visszatérni, ahonnan kiüzetett. Hogy tudja ez a fiú elérni azt, ez az ifjú, hogy tökéletes legyen? Elmondja Jézus világosan, ha tökéletes akarsz lenni, add el minden vagyonodat, és úgy kövess engem. És ezt Jézus nem csak az ifjúnak mondta. Ezt elmondta a tanítványoknak, elmondta a zsidóknak. Ha valaki utánam akar jönni, annak meg kell önmagát tagadni. Ha valaki búcsúját nem veszi minden javaitól, nem lehet az én tanítványom. Na, itt szokott jönni a gyakorlati kérdés, hogy akkor egy szálinkbe menjek tovább az életben. Nem téma a mai napon, és nem az ige hirdetésnek a tárgya ez, csak gondolkozzunk el, hogy rendelkezni valami fölött tulajdonjogként vagy sáfárként az két különböző dolog. Jézus soha nem akarja, hogy adjuk el azt, ami nem a miénk, de viszont ami nem a miénk, afelett nem mi rendelkezünk, hanem mi csak sáfárok vagyunk. Mindaz, amit a kezünk közé adott ebben a világban, és úgy érezzük, hogy a miénk, és valamilyen szinten, bármilyen szintű kapaszkodót jelent az életünkben, na erre mondja Jézus, hogy ezt add el. Ne azt add el, ami amúgy se a tied, ami csak sáfárságra kaptál, mert a materiális, az anyagi javakat is ideadta az Úr a mi kezünkbe. Mondom, erre különösebben nem szeretnék kitérni, hiszen ez egy külön ige hirdetésnek lehetne a tárgya. A lényeg az, ami üzenete van ennek az igének számunkra, hogy nem lehet bejutni vissza az életfájához máshogy, csak hogyha az ember mindent elenged ebben a világban. Akkor föltesszük a kérdést, hogy van-e itt köztünk olyan, aki már elmondhatja, hogy ő már mindent elengedett. Ő neki már semmije sincsen. Ő neki már semmit nem érezzen a földön. Amikor Izrael vonult a pusztában, én nekem meggyőződésem az, hogy nem kellett volna 40 év, hogy bejussanak. Egyetlen egy dolog miatt kellett 40 év, hogy vándoroljanak a pusztába, hiszen Egyiptom és Izrael ugye a szomszédos ország volt. Hát néhány hét alatt az a nagy tömeg átérhetett volna. Az ő engedetlenségük és az ő hitetlenségük miatt kellett 40 évig vándorolni a pusztába. Sokkal hamarabb jutnánk el mi is a tökéletességre, sokkal hamarabb jutnánk el az igének minden elvárásához, hogyha mi is tökéletes engedelmességben lennénk az atya fele. Ezt az egész képet szeretném egy kicsit onnan megközelíteni, a Szent Sátor, ugye ismerős, talán olyan részletekben nem is szeretnék bemenni, de amikor Mózesnek kiadta Isten a parancsolatot a Sinai hegyen, hogy építsen egy sátrat, akkor ő ezt nem a saját elképzelése szerint építette föl, hanem fönt volt a hegyen, és úgy mondta neki, hogy úgy csinálj meg mindent, ahogy ott láttad. Isten megmutatott Mózesnek egy szellemi valóságot, és annak az árnyékképét, annak a fizikai megjelenését építette meg a Földön. Tehát a Szent Sátor az a szellemi valóságnak egy kiábrázolása. Azért, hogy az emberek azt láthassák, kézzel fogható bizonyítéka legyen a szellemi valóságnak. És nagyon sok ilyen van az életünkben, ha csak a házasságra gondolunk, hogy maga a házasság is a Krisztus és az ő gyülekezetének a kiábrázolása, vagy a szülő-gyermek viszony, az atya-gyermek viszony kapcsolatát jelenti, amin keresztül megérthetjük a szellemi dolgokat. És ugyanilyen a Szent Sátor is. Ugye kívül volt a pitvar. Oda bemehetett Izrael népe, oda vitték az áldozatokat. Aztán utána volt a Szent Sátor a pitvaron belül, annak is az előterébe oda beléphettek a papok, viszont azon belül egy kárpittal el volt választva a szentek szentje, a szentély, ahova egy évben egyetlen egyszer maga a főpap léphetett be, vérrel áldozva, önmagáért és a bűnért. Ugye azt már tudjuk, mert a zsidókhoz írt levélben nagyon szépen elmagyarázza nekünk a könyv írója, hogy ez mind Jézus Krisztusra utal. Őrá utal, aki az ő testén keresztül ment be a szentek szentjébe, önmagát áldozva föl, aki nem úgy, mint a zsidó főpapok annak idején, hogy saját magáért is kellett, hogy vigye az áldozatot, hanem önmagát áldozta föl, a saját vérével ment be egyszer s mindenkor a szentek szentjébe. A nagy kérdés az, hogy a szentjébe mi bemehetünk-e, vagy nem mehetünk be. Én azt gondolom, hogy erre mindjárt tudjuk a választ, hogy bemehetünk a szentélybe, hiszen maga az a jelkép is, amikor a Golgotán Jézus kilehelte az ő életét, akkor a templom kárpitja meghasadt, és ezzel azt jelentette, hogy immár szabad az út mindenki számára Istenhez. És itt, ami a jelkép rendszerben, ami a templomról szólt, a pitvar, maga a pitvar, ahova mindenki bemehetett, ott lehetett áldozatot bemutatni. Ez még messze nem a tökéletesség volt. Ez még nem arról szólt, hogy itt Isten színe előtt jelenik meg az ember, és tökéletességben a mindenhatóval kapcsolatban áll, örök és tökéletes boldogságba, hanem ez a pitvar az, ahova. És most szeretném egy kicsit úgy ábrázolni ezt, hogy ez az a pitvar, ahova nagyon sok hívő és keresztény ember bemegy. Eljut az áldozatig, elfogadja Jézus áldozatát, eljut a mosdómedencéig, ugye, ami a bemerítésnek, a megtisztulásnak a jelképe, de hogy a szentek szentjébe, a szentélybe bejutunk-e, na ez egy másik kérdés. És itt van az a pont, és itt van az a kérdés, amikor szeretném összekapcsolni, amikor megkérdezi, hogy akarsz-e tökéletes lenni. Ha tökéletes akarsz lenni, akkor nem állhatsz meg a pitvarban. Akkor nem állhatsz meg pusztán ott, hogy igen, neked megbocsájtattak a bűneid, mert eljutottál az oltárig, vagy a mosdómedencéig, és megtisztultál, ugye, aminek a jelképe ma a bemerítés, a vízben való keresztség, hanem igenis a hívő embernek be kell jutni a szentélybe, de ide a szentélybe csak Jézus Krisztuson keresztül lehet bejutni. És igenis van út a szentélybe, ha tökéletes akarsz lenni, akkor mindentől meg kell szabadulni ebben a világban. Mindent el kell hagynod, és egyetlen egy célod lehet ebben az életben Jézus Krisztus, és rajta keresztül az atyával való örök kapcsolat. Ezt jelenti az a teljes újjászületés. Ezt jelenti az út, amelyen Jézus Krisztus elment előttünk, amikor azt mondja, hogy ő az engedelmességet a szenvedések által tanulta meg, és úgy jutott tökéletességre, mert Jézus akkor ment be a szentélybe, amikor föláldozta önmagát a Golgotán, amikor a Getsemánéba kimondta azt, hogy legyen meg a te akaratod az én életemben, legyen meg a te akaratod, és vele együtt mindnyájan, ha kimondjuk, hogy legyen meg az ő akarata, ez az egyetlen út, hogy Jézus Krisztuson keresztül bemehetünk a szentélybe. Azt mondja szintén a zsidókhoz írt levél, hogy ő az ő halálával törölte, semmisítette meg a halálnak fejedelmét, a sátánt, azt, akinek a halálon hatalma volt. Tehát Jézus Krisztus az ő halálával törölte el a halált. Ugye különös ez a megközelítés, de amikor arra gondolunk, hogy Jézus azt mondja az ő követőinek, hogy aki elveszíti az életét, megtalálja azt, akkor pontosan erről beszél, hogy lehetetlen, hogy az ember eljusson az örök életre, az igazi életre, aki maga Jézus Krisztus, és ő rajta keresztül az atyához, hogyha nem veszíti el az ő életét. Jézus sem mehetett volna be más különben a szentélybe, csak vér által, csak saját maga föláldozása által, és így lett üdvösség szerzője mindazokra nézve, akik neki engedelmeskednek. Ez Jézus követésének az ára. Ez Jézus követésének a feltétele, és ahhoz, hogy az ember, a hívő ember ne rekedjen meg a pitvarban, ne ott topogjon éveken és évtizedeken keresztül, hanem jusson tovább a szentek szentjébe, Istennel való tökéletes közösségbe, ahhoz nincs más lehetősége, csak saját magát ugyanígy halálba kell adni, fölvenni azt a keresztet, amin a régi embere meg lesz feszítve, mint ahogy Jézus teste is a Golgotán a kereszten lett megfeszítve, hogy meghaljon, ugyanígy kell nekünk is az ő halálának hasonlatossága szerint meghalni, hogy be tudjunk menni a szentélybe. Mi az óriási különbség az udvar és a szentély között, túl azon, hogy ott Isten jelenléte van? Ott, ahol Isten jelenléte van, ott bűn nem lehet. Ugye tudjuk azt, amikor Mózesnek két fia idegen tűzzel próbált volna menni Isten jelenlétébe. Azonnal meghaltak, tűz jött ki és megemésztette őket. Most se lehet Isten jelenlétébe bűnnel menni. Ezért az egyetlen egy lehetőség Isten elé járulni, és a szentélybe bemenni Jézus Krisztuson keresztül. Anániás és Safira esete nagyon elgondolkodtató. Ez nem ószövetség, ez már az új szövetség. És megint csak nem akarok kitérni különösen erre a dologra. De ami számunkra nagyon vigasztaló és nagyon bátorító az, hogy igenis azzal, hogy Jézus föláldozta önmagát, és bement a saját vérével a szentélybe, ezzel utat nyitott mindazok számára, akik neki engedelmeskednek, hogy önmaguk számára, önmagukat föláldozva tudjanak bemenni a szentélybe, oda, ahol már megszűnik az ember számára a külvilág. Ugyanis a pitvarból még lehetett látni a külvilágot, a környezetet. Volt ugyan egy kerítés, de hát a kerítés fölött átlátható volt. Nem volt teljesen eltakarva a világ számára. Ugye ez most egy jelkép számunkra. Egész addig mi még olyan keresztények vagyunk, hogy bejutottunk a pitvarig, és jól el vagyunk mi. Mondhatom úgy is, ami sajnos nagyon jellemző, ilyen két úrnak szolgálva is, addig még nagyon látjuk ezt a világot. Onnan fogjuk igazán érezni, hogy egyre inkább be tudunk hatolni a szentélybe, és azért szeretném mondani, hogy ez nem egy pillanat, és az embernél ez a fordulat sokszor nem egy pillanat alatt történik meg, hanem nagyon sok keresés, tusakodás, mint ahogy Jézusról írja a zsidókhoz írt levél, ezáltal és ezen keresztül juthatunk mi is be a szentélybe, Isten közelébe, de ott már megszűnik a világ számunkra. Azt mondja Pál apostol, hogy nekem pedig ne legyen dicsekedésem másba, csak Jézus Krisztus keresztjébe, aki által nekem a világ, és én a világnak megfeszítettem. Ha mi bemegyünk a kárpiton Jézus testén keresztül, a szenvedéseken és a halálon keresztül bemegyünk a szentélybe, megszűnik számunkra a világ. Itt fogunk élni ebbe a világba, de ez semmit nem fog jelenteni. És ha lehet, hogy úgy ülsz itt ma, hogy ez lehetetlen dolog, úgy élni ebben a világban, hogy egy reklám, egy bármi ne legyen rád hatással, vonzó hatással, akkor bizonyságot teszek arra, hogy ami az emberek előtt lehetetlen, Istennél lehetséges, mert ott a szentélyben igenis megszűnik az ember számára ez a világ. Ott, aki már bejut ebbe a szentélybe, Istennel való tökéletességben, Az ugyan itt él ebben a világban, de számára ez a világ már semmit nem nyújt. Ő idegen ebben a világban. És mint említettem, nagyon nehéz lenne ezt megmondani, hogy ki hol tart ebben az állapotban. És amikor az ige beszél ezekről, akkor szeretném azt mondani, hogy itt állapotokról beszél. Egy célról beszél, egy útról beszél, egy útnak a végéről beszél. Számunkra a mai üzenet legyen komoly figyelmeztetés, hogy sokkal előbb bejuthatunk a szentélybe, hogyha nem úgy vagyunk, mint Izrael népe, hogy engedetlenek vagyunk, hanem bálványimádók vagyunk, akik a pénz bálványát, meg a világ bálványát imádjuk, hanem engedelmesek vagyunk, és engedelmesen követjük Jézus Krisztust, a megsemmisülés, az önmegtagadás, a keresztviselés és a halál útján, akkor sokkal hamarabb fogunk bejutni a szentélybe. Igen, erről beszélgettünk nemrég egy utóbbi időben egy Biblia órán, de hát végső soron mindenkinek be kell jutni a szentélybe, Istennel való tökéletes közösségben. Ez így van, de olyan jó lenne, ha nem végső soron is majd valamikor, hanem minél előbb, mert minél előbb jutunk be a szentélybe, minél előbb döntünk úgy, hogy teljesen halálba adjuk magunkat, hogy nekünk már ezen a földön semmi nem kell, és semmi fölött nem akarunk rendelkezni, se pénzünk, se időnk fölött, még a saját akaratunk, vagy életünk, vagy egészségünk fölött sem, hanem teljesen odaadjuk az Úr rendelkezésére, annál előbb fog előttünk világosan megnyílni ez a kárpit, annál előbb fogjuk teljességgel szemlélni, hogy mit jelent tökéletesen Isten közelségében élni. Nem elérhetetlen távlat, egyetlen lehetőség van Jézus Krisztuson keresztül, és szeretnék visszatérni most az alapgondolathoz, hogy ezt egyetlen egy világvallás se tudta, egyetlen ideológia se tudta az embereknek megadni még, és nem adta meg egyetlen vallás alapító se, hogy úgy, mint Jézus, ugyanilyen emberi testet vett föl, mérhetetlen szenvedések és nélkülözéseken keresztül kitaposott előttünk egy utat, és nem azt mondta, hogy emberek, ha boldogok akartok lenni, hogyha üdvözülni akartok, akkor menjetek arra, hanem ő azt mondta, hogy akkor kövessetek engem. Amen.